A telefonvonalban pedig itt van velünk Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Az ukrán hadsereg elveszítette Liszicsánszk városát, ezzel pedig elesett Luhanszk megye Kelet-Ukrajnában. Az oroszok ellenőrzés alá vonták a területet. Az ukrán elnök azt ígérte, hogy amint rendezik soraikat, vissza fognak térni ebbe a Luhanszki megyébe is, ugyanis egyetlen talpalatnyi területet sem akarnak átadni, átengedni Oroszországnak. Mindjárt beszélünk arról, hogy ennek van-e realitása egy ismételt ukrán visszatámadásnak, de előtte még arról, hogy a Luhanszk megye elvesztése komoly presztízs és katonai veszteség Ukrajnának?
Nyilván egy minden egyes település elveszítése az egy jelentős veszteség. Most Liszicsánszk egy még a háború előtt egy 120 ezeres város volt. Ugye ez magyar szemmel nagynak tűnik, de Ukrajnában hát egy körülbelül Magyarország esetén Mezőkövesd, vagy tehát egy jóval kisebb városban kell gondolkodni, ugye egy 41 néhány milliós országról van szó. Katonailag viszont abszolút realitás volt a település feladása, hiszen lényegében már három irányból körbekerítették az orosz erők, és azzal, hogy az ukránok itt visszavonultak, jelentősen lerövidítették az arcvonalokat, tehát a meglévő erőkkel sokkal hatékonyabban tudnak tovább védekezni.
Például Donbászban.
Így van.
Egyébként az ukrán vezetés részéről akkor ez úgymond egy bölcs döntés volt, tehát viszonylag tudták minimalizálni itt az emberveszteséget emiatt, hogy feladták Liszicsánszkot?
Az emberveszteség mind a két oldalon jelentős. Az oroszok amennyire lehet óriási tüzérségi tűzzel gyakorlatilag lerombolnak, letakarítanak mindent a csapataik útjából, de ahogy megindulnak, ugye azok az ukránok, akik hát itt lényegében ezeken a terepszakaszokon már 14 óta készülnek a védekezésre, tehát az ukránok 14 óta, ugye a Minszki megállapodások óta, szeptember óta folyamatosan arra készülnek, hogy Oroszország folytatni fogja a háborút, ezért rengeteg előkészített védelmi állás, bunker és egyéb van, és onnan páncéltörrakétákkal és más egyéb eszközökkel elkezdik lőni az oroszokat, akkor ők szenvednek jelentős veszteséget, akkor az oroszékek visszavonulnak, megjön a tüzérség, tehát mind a két fél óriási veszteségeket szenved. Az ukránok elsősorban élőerőben, az oroszok pedig technikában és élőerőben is. Nagy kérdés, hogy ki meddig hajlandó ezt a veszteséget tolerálni, az orosz vezetés sokkal kitartóbb, mint az orosz csapatok, akiknek egy része azért nem egészen érti, hogy miért kell ez a háború. Az ukránok meg a saját hazájukat védik, tehát mondjuk úgy a morális fölény, ami háborúban azért néha meghatározó lehet, az mindenképpen az ukránok oldalánál.
Mit gondol, van-e esély arra, hogy ha például most még több nyugati fegyverszállítmány érkezik, akkor az ukrán hadsereg visszatámadhat itt a Luhanszki régióban, vagy az lesz a terület sorsa, hogy hamarosan egy ilyen megrendezett mesterséges népszavazás útján annektálja Oroszország a területet?
Hát ugye itt már 14-ben volt egy senki általán nem ismert népszavazás. Létrejött két kvázi szakadár terület, a Donyecki meg a Luhanszki úgymond népköztársaság, ugye Putyinék ezzel is a szovjet nosztalgiát igyekeztek erősíteni. Ezeknek a területét viszont ugye ez nagyjából a Ukrajnának a Donyecki meg a Luhansz oblasztjaival esett volna egybe. Az oroszok fele részben sem tudták ellenőrzésük alá vonni 14-15 folyamán, most megpróbálják az egészet úgymond felszabadítani, tehát ez a két terület orosz álláspont szerint független, a nemzetközi jog szerint, meg a nemzetközi közvélem szerint, még Kína szerint is, akinek ugye Oroszországgal az egész jó viszonya, papíron még mindig Ukrajna része. Ugye inkább Herszonban, meg az egyéb friss hódításokon várhatók ilyen, hát mondjuk úgy megrendezett népszavazások, annál is inkább az itteni lakosság zöme az elmenekült. Tehát, hogy alig maradt valaki, az a kevés ember, aki meg ott maradt ezeken a területeken, az meg borzasztó viszonyok között kénytelen élni, hiszen lényegében minden közmű, meg az épületek nagy része is megsemmisült. Tehát valószínűleg Moszkva próbálja a hódításait ezzel legitimálni, de a nemzetközi közösség ezt nem valószínű, hogy elfoglalja, és az ukránok már eddig is indítottak kisebb-nagyobb ellentámadásokat. Ugye itt a Donyec térségében az oroszok támadtak, a Szárnyakon, Harkiv környékén, illetve délen, pont Hersonnál, ugye a délebbi részeken pedig az ukránok már eddig is kisebb-nagyobb támadó, ellentámadó műveletekbe kezdtek. Sok szakértő azt mondja, ha nagyobb mennyiségben érkezik nyugati fegyver, aminek ugye a kiképzése jelenleg, amire az ukrán állomány kiképzése jelenleg is zajlik, akkor szeptember-október folyamán lehet nagyobb ukrán ellentámadás. Kérdés az, hogy addig születhet esetleg egy megállapodás, mert igazából mind Ukrajnának, mind Oroszországnak, nem is beszélve az világ egészéről, legjobb lenne végre már egy legalább egy tűzszünti megállapodás, csak az a baj, hogy jelenlegi helyzetben Zelenszkij nem engedhet, mert akkor valószínűleg a sajátja jönnék meg, tehát ő nem mondhatja azt, hogy átadok ukrán területeket, Putyin pedig hódítási lázban él, tehát ő még itt nem fejezte be, minimum terv az, hogy a meglévő hódítások mellé ugye a Donbass maradék részét, tehát a Donyeck oblasztnak a körülbelül 40%-át, ami még az ukránok kezén van, azt az oroszok mindenképpen el akarják foglalni.
Volt egy fél mondata, hogy Volodymyr Zelenszkij nem adhat át területeket, mert akkor valószínűleg a sajátjai lázadnának fel ellene és ölnék meg. Ez azért eléggé nehéz helyzet. Ugye Volodymyr Zelenszkij azt nyilatkozta, a téli hónapok beállta előtt szeretné befejezni a háborút. Ön szerint nem állhatna elő olyan konstelláció, amiben elfogadható lenne az ukránok számára két keleti eddig is már szakadár terület átadása, vagy tényleg ez nem opció?
Egyik ország sem szívesen mond le a területéről ez nyilván, egy másik javára. Ráadásul, ha ezekről nem mond, mi a garancia arra, hogy Oroszország nem nyújt be újabb igényeket. És lássunk tisztán, Oroszország ezen a két területen felül is jelentős területeket foglalt el délen. Tehát ugye a Nyeper folyó mentén Herszon oblasztot és egy csomó másik területet. Ugye ezzel lényegében szárazföldön is megvan az összeköttetés a még 14-ben megszállt, elszakított Krím-félsziget és Oroszország között. Oroszország erről sem lesz hajlandó lemondani, tehát itt már rég nem arról van szó, hogy csak ezt a két keleti területet óhajtja elfoglalni Oroszország, hanem Oroszországnak további hódítása is vannak, és ők onnan nem óhajtanak kivonulni, mert szerintük azt a területet ők felszabadították, hát bármilyen hülyén is hangzik, nyilván az az ő álláspontjuk. Sőt, ugye ha végeznek Donyeckkel, fennáll annak a valószínűsége, hogy esetleg megindulnak Odessa irányába, mert az is egy deklarált célkitűzés, hogy kvázi a Fekete-tengernek az egész ukrán partvidéke, az ősi orosz föld. Ugye ezzel az egyébként bármit ősi orosz földé minősíthet Putyin, és hát voltak ugye ilyen megnyilatkozása, ugye Nagy Péter az ő példaképe, aki hatalmas területeket hódított meg. Akarom mondani, hogy a Putyin álláspontja szerint megszerezte az orosz népnek azokat a területeket, amik mindig is oroszok voltak. Hát, nyilván egy politikus nem történész, Nagy Péter ugye elsősorban nem orosz lakta területeket foglalt el, nyilván birodalmat épített, Putyinnak is ez az álma. Így nagyon nehéz megegyezni. Tehát jelenleg az oroszok több mint 150 ezer négyzetkilométert szakítottak el Ukrajnából, azaz jóval több mint másfél magyarországi területet. És ezt ők nem óhajtják visszaadni, sőt, valószínűleg a tárgyalásoknál az lenne az orosz belépő álláspont, hogy még ezeket a területeket engedjétek át. Na most így nem hiszem, hogy bármelyik ukrán politikus ebbe belemenne, annál is inkább, mert Oroszország jó, most ad egy garanciát, nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország eddig körülbelül 6-szor garantálta Ukrajna határait. Ezek közül a legfontosabb épít történt 1994-ben Budapesten, ahol ugye Ukrajna több mint 1000 atomtöltetet adott át ingyen és bérmentve Oroszországnak, az Oroszországi Föderációnak azért cserébe, hogy Oroszország elismeri az ő határait, és nem támaszt vele szemben területi igényeket. Tehát hogy fogalmazzak finoman, az oroszokban nem igazán lehet megbízni, ukrán szempontból, meg pláne nem. Így nagyon nehéz az egyezkedés.
Uh-huh. Világos. Ugye Ukrajna nem olyan rég megkapta a tagjelölti státuszt az Európai Uniós csatlakozás irányába. Ez lehet egy fontos lépés. Nyilvánvalóan itt nem egy-két éves távlatban lehet erről szó, de mondjuk az uniós csatlakozás lehetősége, az lehet egy olyan értelemben tárgyalási alap, most tényleg a, úgymond a konfliktus lezárásában gondolkodom én, tudom, hogy inkább egy permanens háborúnak néz ki a helyzet, de mondjuk egy olyan tárgyalási alap, hogy a, most ez csúnyán hangzik, de ugye a maradék Ukrajna uniós tag lehet, azt Oroszország is szavatolja, vagy elfogadja, és akkor úgymond a szakadár régiók meg Oroszországhoz kerüljenek.
Egyrészt ebbe ukrán vezető nem fog belemenni, másrészt pont az a lényege az orosz agresszióknak, mert körülbelül hasonló cipőben jár Moldva, Grúzia, hogy ezekkel a szakadár területekkel Moszkva zsarolja őket. Ugye sem az EU, sem a NATO nem tud, nem hajlandó és nem akar olyan országokat fölvenni a tagjai közé, akik területi vitában állnak és nem ellenőrzik a területük teljes egészét. Tehát az orosz mondjuk úgy sakjátszma a Szovjetunió szétesése óta, 1991 óta arról szól, hogy a posztszovjet térség országai közül a lehető legtöbbnek megakadályozzák a csatlakozását az euróatlanti térséghez. És ez ugye Moldva, Grúzia, vagy hát ugye újabb nevén, mert a Grúzia az az orosz elnevezése, Georgia, hogy Ukrajna esetén ez kifejezetten sikeres, meg egyébként Örményország, meg Azerbajdzsán esetén is. Tehát Moszkva ezt az egészet pont azért csinálja egyebek mellett, hogy Ukrajna ne tudjon a nyugati szövetségi rendszerekhez csatlakozni. Tehát ebben Moszkva nem fog belemenni, Oroszországnak Ukrajna egésze kell. Vazallus államként, vagy még olyan félig meddig már újra szovjet államszövetség részét jelentő államként némi belső autonómiával, mint Belarusz. Tehát Oroszország ebben nem fog belemenni. A nyugat még lehet, hogy el is fogadná, de még ennél is fontosabb, hogy az ukrán vezetés, meg az ukrán nép sem nagyon tudna egy ilyen forgatókönyvet jelen álláspont szerint elfogadni, mert Ukrajnát még nem győzték le. Ugye az ukránok nagyon keményen, várakozáson felül sikeresen tartják magukat, ugye lassan már 5. hónapja tart a háború, hát benne vagyunk az 5. hónapban, és nyomát nem látni annak, hogy Ukrajna összeomlana. Tehát ez egy várakozáson felül siker, és ennek köszönhetően Ukrajna elkezd ténylegesen nemzetté válni. Ugye egy nagyon fiatal országról beszélünk, 91-ben jött létre, addig ezen határok között, sőt úgy általában nem beszélhettünk önálló Ukrajnáról, függetlenül attól, hogy ukrán nép viszont szemben Putyin orosz elnök álláspontjával igenis létezik ukrán nyelv, ukrán kultúra és ukrán nép. Tehát nem igazán egy ilyenfajta, mondjuk úgy, deal, üzlet, megállapodás elképzelhetőnek tűnhet, de a realitás nem e felé mutat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ma reggel. Az elmúlt percben Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan közlekedési hírekkel, utána friss gazdasági információkkal jelentkezünk itt a reggeli monitorban.